Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Urunktól, a Krisztus Jézustól. Amen. Kedves testvérek, tanévzáró Isten tiszteletünk kezdetén a Barna énekeskönyv 786. dicséretét keressük ki. A 786. dicséret, tehát énekeljük el, Tégy, Uram, engem áldássá, lelkedet úgy várom, és hadd kérjem közbe a pátyon tanuló első osztályosokat, akik itt vannak, hogy jöjjenek ide a székre. Pátyon tanuló első osztályosokat. Foglaljuk el a helyünket, és nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit a családi istentiszteletünkön, ami tanévzáró családi istentisztelet, és nagyon szépen köszönjük azoknak, akik eljöttek és elhozták a gyermekeiket. És most is egy olyanban vagyunk, hogy körülbelül 100 iskolás hittanosunk van, az elsősök között 16-an vannak, másodikosok 25-en, a harmadikosok 24-en, a negyedikesek 18-an, az ötödikesek szintén 24-en, és a 6., 7., 8. osztály 12 és 10-es létszámmal működik. Mindenki megkapta a levelet, amire meghívtuk a családi istentiszteletre. Elsősök és ötödikesek készültek műsorra. És most próbáljuk kiadni a hiányzók, akik nem jöttek el, miközben a műsor a kezükben volt, próbáljuk kiadni másoknak a szerepet, hogy azért elhangozzon. Hogy köszönjük azoknak a szülőknek, akik elhozták a gyermeküket, és én a másodikosoktól, akik vagytok harmadikosok még egy páran, azt szeretném megkérdezni, hogy emlékeztek-e arra az énekre, hogy ABCD, EFG, az én szívem Jézusé. Emlékszik tavalyról valamelyik őtök rá, másodikosok? Nem igazán. Hát én 3 darab elsős gyermek van itt most. Kérem őket, hogy jöjj, gyertek ide ki. És ezt az éneket most nem énekeljük el, azért, hogy ne csak szóloznotok kelljen, viszont a verset, amit készültetek, gyertek, forduljatok erre, és azt viszont elmondjátok, jó? Úgy kezdődik, hogy a Biblia Istennek szent. Jó hangos.
A Biblia Istennek szent szava. Ő szól, és szól ma is hozzád és hozzám. Légy hát most itt, figyeld, hogy mit tanít, mit mond neked édesatyád.
Nagyon ügyesek voltatok, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, és visszamehetetek a padba. Köszönöm szépen. És most az ének, az ABCD ének elmarad, hogy ne kelljen. Vince, te is nyugodtan gyere ide előre, látsz akkor majd képet. Tehát, hogy ne kelljen nekik most itt kellemetlenségbe lenni, hogy hárman éneklik, amit sok gyermekkel tanultak meg. Folytassuk Isten tiszteletünket, és a 165. dicséretet keressük ki. A 165. dicséretünknek énekeljük el az első, a második és a 6. versét. A 165. dicséretünk első, második és 6. versét, az első verse így kezdődik. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Hadd köszönjük meg neked, Urunk, ezt a mai vasárnapot. Hadd köszönjük meg, hogy eljöhettünk a te házadba, ahogy te azt várod tőlünk. Megköszönjük az áldásaidat, amit nem csak ezen a héten, de az egész tanévben kaphattunk. Köszönjük a te segítő kezedet, amellyel segítettél a feladatok végzésében a munkánkban. Köszönjük a gyógyító kezedet, amikor meggyógyítottál a betegség idején. Köszönjük, hogy erőt adtál olyan feladatokhoz, amit nagyon nehéznek éreztünk. És köszönjük, hogy mellénk álltál, amikor nagyon egyedül voltunk, magányosnak éreztük magunkat. Köszönjük, hogy mindenben számíthattunk rád. Még akkor is, Urunk, ott voltál velünk, ha mi nem vettük észre, mert másra figyeltünk. De köszönjük, hogy a te ígéretedet megtartottad, hogy velünk vagy minden nap, és nem hagysz el bennünket. Bocsáss meg, amikor nem tudtunk úgy élni, ahogy vártad tőlünk. Amikor szeretetlenek voltunk. Amikor nem figyeltünk eléggé egymásra. Akkor, Urunk, amikor csak önmagunkkal voltunk elfoglalva, vagy indulatosak voltunk, haragtartók, nem tudtunk megbocsátani, nem tudtunk úgy viselkedni, ahogy azt te vártad tőlünk. Köszönjük neked, hogy kérhetjük ezért a bocsánatodat, és hogy meg is bocsátasz nekünk. És köszönjük azt, Úr Jézus, hogy kérhetjük, hogy ne a vétkeink szerint bánj velünk, hanem a te irgalmas szeretetedet hadd lássuk meg. Köszönjük, Urunk, hogy így jöhetünk most is hozzád. Nyisd meg a szívünket a te igéd és a te szavad előtt. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom fel, és kettő helyről. Először Lukács evangéliumának a 10. részéből, a 25. verstől, majd a Galaták, Pál apostolnak a Galatákhoz írt levelének 6. részéből, a 9. és 10. verset. Ezt a hosszabb ige szakaszt helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Így szól Lukács evangéliumából Isten szava hozzánk. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse Jézust, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Hát mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből. És szeresd fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól. De ki a fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és ezt mondta neki. Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, e 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt. Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. És Pál apostolnak a Galatákhoz írt levelének a 6. részéből a 9. és 10. verset olvasom. A jó cselekvésben pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát még időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Tehát a jó cselekvésben pedig ne fáradjunk el, ezért tehát még időnk van, tegyünk jót mindenkivel. Kedves testvérek, úgy gondolom, hogy ezt a történetet, amit felolvastam, mindannyian nagyon jól ismerjük, vagy ha nem is ismerjük, de egyszer legalább hallottuk. Hallottuk, mert az irgalmas samaritánus történeteként tartják számon, és valahol általában el szokott hangozni, még a rádióban is. Jézust vizsgáztatja az egyik törvénytudó, és azt akarja tőle megtudni, hogy egyezik-e, amit Jézus mond az ószövetségi törvénnyel, hogy ki is juthat be a mennyek országába. És Jézus visszakérdez, és azt mondja, hogy hát mi van megírva a törvénybe? És elmondja ez a törvénytudó, hát az, és összefoglalja a 10 parancsolatot, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből, és szeresd fele barátodat, úgy, mint magadat. És jön az újabb kötekedő kérdés. Jó, jó, de ki az én fele barátom? Ez valami hasonló volt akkor, mintha valaki azt kérdezné meg, hogy Tudom, hogy kik azok az emberek, tudom, hogy ki az én társam, de magyarázd el azt, hogy ki az embertársam. Ha ezt a mai nyelvünkre lefordítanánk, akkor körülbelül ilyen módon hangozna el a kérdés. És Jézus nem kezdi el győzködni őket, hogy ki a felebarát, ki az igazi embertárs, hanem elmond egy példatörténetet, elmondja, hogy van egy ember, aki elindul Jeruzsálemből Jerikóba. Ezt körülbelül úgy kell elképzelni, mintha a Jánoshegy tetejéről egészen leszeretnénk jönni. Hát sokkal magasabb hegyről jött Jeruzsálemből Jerikóba, mint hogyha a Jánoshegynek lejönnénk egészen az aljáig. Egy hegyi elhagyatott út volt, és miközben jött lefelé ezen az úton, rablók megtámadták, elvették a kis pénzét, gondolom az ennivalóját is. Ami lényeges dolog volt nála, mindent elvettek tőle, de valószínű nem engedte volna, védekezett, ezért még meg is verték, és ott hagyták szegényt az úton, megverve, teljesen elhagyatva, kiszolgáltatva. Úgy belegondoltam, ha én feküdtem volna egy jó megvert állapot után az úton, minden neszre kinyitottam volna a szemem, ha hallottam volna valami mozgást, hát ha jön már valaki, és segít nekem, segít rajtam, és engedi, hogy kisegít ebből a helyzetből, és segít abban, hogy felálljak, és hogy elmenjek innen, ahol bajba jutottam. És egyszer csak jött egy pap, az öltözékéről meg lehetett ismerni, hogy örülhetett ez az ember, hogy jön végre valaki, de a pap tovább ment. Aztán jön egy templomi szolga, egy lévita, olyan, mintha azt mondanánk, hogy jön olyan presbiter, aki segít a kelyhek megterítésébe, vagy jön olyan valaki, aki a harangozást végzi, vagy a templomkertben rózsákat metsz, vagy bármi olyan munkát, gyerekszolgáló. Tehát bárki, aki a gyülekezetben szolgál, és ő is tovább megy, ugyanazon az úton, tehát mindannyian a templomból mentek lefelé, Jerikó felé, és egyik sem áll meg. Hanem csak a harmadik, ez a samáriai, akiről tudjuk, hogy az ellenséges nép közé tartozott. Annyira nem bírták egymást a zsidók és a samáriaiak, hogy kikerülték a samáriaiak országát a zsidók, be se léptek. Kerülő utat tettek, és hosszabb úton mentek a jeruzsálemi templomba, de nehogy Samária területére kelljen lépni. Ez olyan, mintha valaki Budakesziről Zsámbékra tartana, de Pátyot Nagyívbe kikerüli, vagy elmegy Bihatorbágy felé, vagy Telki felé, persze gyalog, nem busszal és nem autóval, hanem gyalogolni kellett, tehát egy hosszabb utat választ, azért csak, hogy ne kelljen oda bemenni, ahol számára ellenséges emberek laknak. És ez a samáriai, ez az ellenséges népből való ember nem kíméli magát. Nem sajnálja az idejét, nem sajnálja a pénzét, nem sajnálja az energiáját. Amikor észrevette ezt a bajba jutott embert, oda ment hozzá, és azt olvastuk róla, hogy rögtön kitörölgette a sebét, olajat és bort öntött rá fertőtlenítésként, föltette a saját állatára, elvitte a legközelebbi fogadóba, ahol gondolom kicsit jobb orvosi ellátást is kaphatott. Sőt, még pénzt is hagyott ott, hogy kifizesse az addigi ott tartózkodását ennek az embernek, amíg fel nem gyógyul, és még arra is ígéretet tett a fogadósnak, hogy egészen addig hadd maradjon ott, még meg nem gyógyul, és ő visszajön, és ha valamivel még tartozni fog, azt is ő fölvállalja. Hát, milyen nagy lelkű, mondjuk azt. És olyan könnyen elítéljük azt a papot és azt a lévitát, aki nem állt meg és nem segített. A zsidóknak akkor viszont volt egy nagyon-nagyon szigorú törvénye. Aki halott emberrel érintkezett, vagy ember véréhez ért, 7 napig egy tisztulási szertartáson kellett részt vennie, és a 8. napon egy áldozati állatot kellett bemutatni, hogy újra tisztának számítson. Ez a papoknál és a templom szolgáknál különösképpen is így volt, és ezért is lényeges, hogy ők is már Jeruzsálemből hazafelé mentek, mert ha a templomba mentek volna, még inkább megérthetjük, hogy nem végezhette volna el a szolgálatát, az nagyon kellemetlen lett volna, de már mind a kettő befejezte a szolgálatát, ők is lefelé haladtak az úton, és így sem segítettek, mert úgy gondolták, most 7 napot eltölteni bármilyen tisztulási szertartással, sőt, még pénzt is adni azért, hogy vegyek egy áldozati állatot, csak hogy segítsek a bajba jutott emberen, hát erre nekem nincs energiám, nincs kedvem. Biztos jön még valaki más, és segít. És azt szeretném, hogy most azt a kérdést tegyük fel magunknak, hogy kihez hasonlítunk mi inkább. Kihez hasonlítunk? A paphoz és a lévitához, hogy amikor megláttunk egy bajba jutott embert, sok minden végigfut a mi gondolatunkon is, hogy most nincs időm, nagyon sietek, biztos jön, aki jobban ért hozzá, most nekem más feladatom van, egész biztos, hogy még ezt is elmagyarázzuk, hogy Isten nem ezt a feladatot akarja rám bízni, és mi is könnyedén tovább megyünk. Vagy olyanok vagyunk, hogyha meglátunk egy bajba jutott embert, rögtön megállunk mellette, megkérdezzük, hogy miben segíthetünk, és tényleg segítünk neki. Kihez hasonlítunk? A paphoz, a lévitához, vagy ahhoz a samáriai emberhez, aki nem ment el a bajba jutott ember mellett? Jézusnak van egy szép mondata, amit aranyszabályként említ a Biblia, hogy amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is azt cselekedjétek velük. Hát ha mi lennénk ebben a helyzetben, hogy esne nekünk, hogy elmennek sokan mellettünk, és nem állnak meg, nem segítenek. Ha volt valaki, aki az autójával lerobbant az úton, és nem tudott mit kezdeni vele, ő biztos átélte, hogy senki nem áll meg. Vagy ha volt már közülünk olyan, aki Budapesten rosszul lett az utcán, és milyen könnyen azt hiszik, hogy részeg az illető, majd úgyis jön valaki más és segít. Hányszor elmegyünk egymás mellett? És Jézus nem ezt várja tőlünk, hogy ezt tegyük. Pár évvel ezelőtt volt egy lelkipásztor evangélizálni, és elmondta az evangélizációban, hogy nagyon sietett egy beteglátogatásra, és nagyon kiszámolta az idejét. Szakadt az eső, és ott egy nagy dugót okozott egy elromlott autó, és senki nem állt meg, mindenki kikerülte. És hát ott volt a lelki ismeret furdalás benne, hogy csak meg kéne állnom. De hát el vagyok már így is késve, kiszámítottam az időmet, muszáj menni, és ott magában vívódott, amíg odaért az autóhoz, és aztán mégis úgy döntött, hogy megállt az autó előtt, és kiszállt. És megkérdezte, hogy mit segíthet. És meglepő volt a válasz, amit kapott a sofőrtől. Azt mondta, ó, nagyon jó, tudtam, hogy ön meg fog állni. És megkérdezte az, de honnan? Hát mert tudom, hogy lelkész. És tudom, hogy a lelkész nem megy el mellettem, hanem segít. Valahonnan ismerte az az illetőt, ő nem emlékezett rá, de ő tudta róla, hogy lelkész, hallgatta, és biztos volt benne, hogy segít. És pedig lelkészként is milyen vívódáson ment keresztül. Megálljak, ne álljak, segítsek, vagy ne segítsek. Fontos, hogy álljunk meg. Mi az oka, hogyha nem segítünk? Hát úgy gondolom, hogy több oka lehet. Az első az, és hadd mutassak fel egy szemecskét. Próbáltunk olyan szemet, amit jó messze is lehet látni. Az első az lehet, hogy nem látjuk meg azt a másikat, aki bajban van, aki segítségre szorul. És most nem arról beszélek, amikor direkt elfordítjuk a fejünket, és nem akarjuk meglátni. Direkt úgy gondoljuk, hogy nem az én feladatom, hanem amikor tényleg nem látjuk meg. De miért van az, hogy nem vesszük észre a szemünkkel a másik bajba jutott embert? Úgy gondolom azért, mert a gondolataink valamihol teljesen máshol járnak, el vagyunk foglalva a saját problémáinkkal, bajainkkal, úgy gondoljuk, hogy meg kell oldani az életünket, és tele vagyunk a saját gondolatunkkal, tervezgetésünkkel, és nem vagyunk képesek nyitni a világ felé. Meglátni, hogy lehet, hogy van nálamnál sokkal rosszabb helyzetben lévő is, éppen abban a pillanatban a környezetemben. Hordhatom a terheket. A problémám megoldásán gondolkodhatok, de egy biztos, hogyha nem látom meg, nem is segítek. De aztán lehet az is, amikor nem hallom meg a másiknak a sóhaját. Nem hallom meg azt, hogy ő most kért valamit tőlem. És azt is nem hallom meg, nem azért, mert nem akarom, mert valamikor bizony szelektív a hallásunk, és nem halljuk meg, de akkor is tele vagyunk sok-sok-sok-sok mindennel, és nem figyelünk oda a kérőszóra. Olyan érdekes azt látni, hogy amikor bekerülnek az óvodából a gyerekek az iskolába, és ez alsóban még tart, nem dolgozik valaki, és megkérdezzük, hogy miért nem, nincs ceruzám. Ketten is adják, hogy tessék, adok egy grafitot, vagy adok egy radírt, vagy adok egy kék-piros ceruzát. És ahogy felsősök lesznek, ez a segítőkészség elmúlik. Hozzál magaddal, miért vesztetted el? Egyszerűen nem érdekel, hogy a másiknak mire van szüksége, csak saját magammal vagyok elfoglalva. Vagy amikor tényleg direkt dugjuk be a fülünket. Mennyire lehet látni a kamaszokat. Bedugott mikrofonnal, fülhallgatóval járnak, és nem veszik észre a hévet, a vonatot, ami balesetet okoz. Nem hallják, ha valaki rájuk köszön, mert be van dugva a fülük. És mi szülők ezt engedjük. Nem tanítjuk, nem neveljük. Mintha direkt mondanánk, dug csak be a világ elől a füledet. Ne vegyél észre semmit. Nincs fülünk, hogy meghalljuk a bajba jutottat. Pedig, hogyha meglátjuk, észrevesszük, vagy meghalljuk a másik sóhaját, meghalljuk, hogy szomorú vagyok, vagy meghalljuk a sírását, a szívünk azonnal mozdulni szokott, és azonnal részvétet érzünk, mert Isten így nevelte belénk. Azt tanította, hogy érez részvétet, érez a szívedben irgalmasságot, fordulj a másik felé, mert Isten azt akarja, hogy segíts a másik emberen. És a szívünk azonnal megszólal. A szívünket sokkal nehezebb leállítani, valamikor el tudjuk hallgattatni a lelkiismeretünket is, de a szívünkben, főleg ha Jézus közelében vagyunk, Jézus az életünk példája, különösképpen megteszi a szívünk, érzi a részvétet, a sajnálatot, és elindul egyfajta segítőkészség bennünk, hogy a másik baján, nyomorúságán enyhítsünk, segítsünk. És ha a szívünkben ott van a részvét, akkor azonnal mozdulni fog a kezünk. És azonnal indulni fog a lábunk is, hogy menjünk és tegyük azt, amit Isten kér és vár tőlünk. A szemünkkel, fülünkkel érzékelünk, a szívünk úgy dobban, hogy megérezzük, hogy Isten küld és ránk bíz valami feladatot, indul a lábunk, segít a kezünk, és a szánk is megszólal, és vigasztalja a szomorút, bátorítja, aki fél, és még imádkozik is a másikkal, aki éppen arra szorul, hogy az imádságunkkal támogassuk őt. Valamikor a szívünk is fél. Amikor, és ezt már főleg a felsősök, a nagyobbak érzik, amikor úgy érzik, hogy kiközösítésre kerülnek ők is, ha egy olyan valaki mellé állnak, aki kilóg az osztályból. Ha látják, hogy őt igazságtalanul bántják, és ők is mellé állnak, kiközösítik, és inkább meg se szólalnak. Mert félünk. De Isten nem a félelem lelkét akarja nekünk adni, hanem a szeretet lelkét és az erő lelkét, és a szívünket Isten megtámogatja. Ne félj, én veled vagyok. És tudunk indulni, és ki tudunk állni valami olyan dolog mellett, amivel lehet, hogy én rosszabb helyzetbe kerülök, de megmentem a másikat. 8. osztályban történt meg. Valaki betette a mobilját az iskolai padba, ami egy nagyon értékes mobil volt, és amíg kiment a mosdóba, eltűnt ez a mobiltelefon. Hiába kereste, nem találta. Persze rögtön kikapcsolásra is került, tehát nem volt elérhető, és egy valaki az osztályban látta, hogy kivitte el. De nem mert megszólalni, mert félt attól a valakitől, aki
ellopta, hogy most akkor megverik és bántják az iskolán kívül. De olyan jó, hogy elmerte mondani a szüleinek a problémáját, és a szülei rábeszélték, hogy igenis, vállalja föl, álljon ki a másik mellett, aki bajban van. De lehet, hogy igazságtalanul vádolnak valakit, és akkor sem merünk kiállni. Pedig Isten azt szeretné, hogy legyünk készek mindig jót tenni minden emberrel. Úgy fogalmazza Jakab, hogy tegyetek, amíg időtök van, tegyetek jót mindenkivel. Ez azt jelenti, hogy nem amikor ráérő időnk van, amíg élünk, amíg tudunk mozogni, amíg lehetőségünk van, mindenkivel tegyünk jót. Ne arra várjunk, hogy a másik az, aki majd megteszi, hanem én legyek az első, aki ugrom és megteszem, ami az én kötelességem. És a hittanórákon nagyon sok aranymondást megtanultunk, és a gyermekisten tiszteleteken. Megtanultunk sok igét, és Jézus a szeretetre tanított végig, mindig. Nem csak akkor, amikor élt, hanem most is a szeretet parancsát tanuljuk tőle. És azt várja, hogy mi is kövessük őt mindenben, és tegyük meg azt, amit ő vár és kér tőlünk. Vajon nyáron meg tudjuk-e ezt tenni? Meglátjuk-e édesanyánkat, nagymamánkat, aki fáradt, aki nem volt, vagy nem volt ideje kipakolni a bevásárló kosárból? Észrevesszük-e és segítünk-e neki kipakolni? Vagy észrevesszük-e, hogy a mosogatógépet pakolhatnánk ki? Vagy fölporszívózhatnánk? Vagy ó, majd a nagyobb testvérem megteszi, én most játszani szeretnék. Vagy észreveszitek-e nagymamátokat, aki lehet, hogy nem kér más, csak szeretne veletek beszélni. Lesz-e időtök rá a nyáron beszélni vele, vagy nagypapával, vagy neki segíteni abban, amit ő szeretne? Vagy erre se lesz időnk, mert csak önmagunkkal vagyunk elfoglalva. Meghalljuk-e valakinek a segélykérő sóhaját, meglátjuk-e valakinek a könnycseppet a szemébe, és meg akarjuk-e vigasztalni? Készek vagyunk-e segíteni? Olyan jó lenne, ha készek lennénk, hiszen nem a barátainkon kell, hanem minden embertársunkon, aki az életünk útján velünk jön és velünk van. Amíg időtök van, tegyetek jót mindenkivel. Isten tudja, hogy milyen helyzetbe kerülünk a nyáron, legyünk készek jót tenni mindenkivel. Amen. Fennállva Isten igéjére válaszoljunk a lapon lévő énekkel. És amit a lapon adtunk éneket, az a kezdő énekünk második verszaka, ami nincs benne a barna énekeskönyvben. A 786. dicséret második verszaka. Tégy, Uram, engem testvérré. Foglaljuk el a helyünket, és imádkozzunk. Megköszönjük, Úr Jézus, neked, hogy ma is tanítottál. Megköszönjük neked, hogy te soha nem kérsz tőlünk olyan dolgot, amire nem lennénk képesek, hogy megtegyük. Sőt, mindig olyan kérsz, amiben példát mutattál nekünk. Bocsáss meg, amikor annyira el vagyunk fogalva önmagunkkal, a bajunkkal, hogy nem látjuk meg, nem halljuk meg a körülöttünk élő szenvedőket, a bajban lévőkön nem segítünk, hanem önző módon a magunk életét irányítgatjuk, vezetgetjük, mentjük. De köszönjük neked, Úr Jézus, hogy azt akarod, hogy mostantól újat indítsunk. Mostantól kezdve te akarsz segíteni, hogy nyitott legyen a szemünk, nyitott legyen a fülünk, és hogy halljuk meg és érezzük meg a szívünknek azt a dobbanását, ami arra indít, hogy irgalmasságot gyakoroljunk embertársainkkal szemben. Te látod mindannyiunk életét, akár gyermekekét, akár felnőttekét. Mindannyian kerülhetünk munkahelyen, családban, iskolában, baráti körben, olyan helyzetben, amikor elmulasztottuk a segítséget. Változtasd meg a szívünket, és tégy készé arra, hogy ebben is téged kövessünk. Megköszönjük neked, Úr Jézus, hogy az egész nyári szünetre ígéred a jelenlétedet. Hadd kérjünk arra, hogy légy gyermekekkel, tanárokkal, szülőkkel egyaránt. Hadd legyen lehetőség a pihenésre, a kikapcsolódásra, a nyaralásra. És ne sok üresen, fölöslegesen eltöltött idő legyen. De addig, amíg ténylegesen véget ér az iskola, add meg, Urunk, hogy akiknek még dolgozatokat kell írni, felelniük, vizsgázniuk kell, hadd legyen erejük ezt megtenni. És légy, Uram, a tanárokkal is, akik kirándulásokra készülnek az osztályokkal. Erősítsd meg őket is, és a gyermekeknek pedig adj, Uram, engedelmes szívet. Köszönjük, Urunk, hogy eléd hozhatjuk gyülekezetünk minden tagját, a kicsinyeket, a nagyokat egyaránt imádságban. Áld meg a gyári táborainkat, a gyermek ifjúsági tábort, a gyülekezeti hétvégénket. Hadd kérjünk, hogy légy a betegekkel, akik kórházban vannak, felépülőben vannak, vagy azokkal, Uram, akik most máshol vannak és nem tudtak eljönni, de gondolatban velünk vannak. Újítsd meg mindannyiunk lelki életét, hitét, és hadd tudjunk igazán a te szolgáid lenni valamennyien. És köszönjük, hogy te meghallgatod a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A mostani istentiszteleten átadjuk az itt lévő református hittanra járóknak az emléklapot, és ezt azért tesszük majd így, mert a bizonyítványban csak annyi van ugye beírva, hogy hit és erkölcstan, és hadd legyen egy emlék arról, hogy ők református hittanra járnak, és szeretnénk a gyülekezethez való tartozást is jelezni. Imádkozzunk a szülőkért, gyermekekért egyaránt. Az istentisztelet után ima közössége lesz az ifiseknek a fönti terembe, akik eddig még esetleg nem kapcsolódtak, de van kedvük, őket is várják szeretettel. Kedden lesz a megszokott módon 8:30-tól imaóránk, 9 órától gyülekezeti bibliaóra, és mivel hónap első vasárnapja utáni kedd lesz, este 7 órakor presbiteri bibliaóra lesz, és ezzel is készülünk a pünkösdre. Nem tartunk minden este bűnbánati istentiszteletet, az úrvacsorára való készülésünket a kedd délelőtti, a csütörtök esti alkalommal fogjuk tartani, és ezzel a presbiteri bibliaórával is. Csütörtökön délután 3 órakor a naplemente otthonban lesz istentisztelet, este 6 órakor, mint említettem, a gyülekezeti termünkben lesz istentisztelet, utána az énekkarnak lesz próbája. Péntek este 6 órakor pedig ifjúsági bibliaóra lesz, és a női kör alkalma egy héttel csúszik kérésre, és még lesz pénteken felnőtt konfirmációi előkészítő is. Jövő vasárnap, pünkösd vasárnapján a 2 éve előkészítőre járók fognak konfirmálni, 7 fiatal, pünkösd vasárnap 10 órakor, és pünkösd hétfőre pedig meghívtuk a 10, 20, 25, 50, 60 és 65 éve konfirmáltakat, akkor lesz az ő jubileumi emlékező istentiszteletük. És hirdetem már azt is, hogy mához 2 hétre lesz itt a templomunkban az utolsó istentisztelet, utána megkezdődik a templom belső felújítása. A gyülekezeti házban fogjuk tartani az alkalmat, kivetítővel az összes teremben, a lenti nagyteremben, kisteremben és a fönti teremben, tehát el fogunk férni, kivetítővel nézzük és légkondicionált teremben, és reméljük, hogy nem lesz semmi, Isten áldása velünk lesz, és így is együtt tudunk lenni Isten közelében. Az elmúlt heti persejpénzünk 116.790 forint volt, a gyermekperselyünk pedig 104.900 forint, és Isten dicsőségére pedig 103.000 forint adomány érkezett. Iratterjesztésünkben az alkalom végén lehet vásárolni bibliákat, énekeskönyveket, lelki olvasnivalókat. A gyermektáborunkkal kapcsolatos levelet, a Dégről szóló levelet, az első körben küldött levelet elküldtem azoknak, akik jelentkeztek. Még egyéb adatokat pontosítunk, és a héten szeretném a második levelet küldeni. Mátraházára lehet még a mai napon jelentkezni, és annak is a részleteiről hamarosan tájékoztatást szeretnénk adni. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora, és most szeretném, hogy egy olyan éneket énekeljünk, ami nincs benne az énekrendbe. A 165. éneknek a 3., 4. és 5. versét, és lehet, hogy csak a 3. és 4. vers lesz, hogy a kántort kérem szépen, hogy figyeljen, és arra szeretném kérni addig azokat az 5-eseket, akik itt vannak, hogy jöjjenek ki a szerepükkel az urasztalához, és akiknek Klaudia néni kiadta a pót szerepeket, ők is, arra kell időnk, hogy megnézzük, hogy kik fogják akkor ezt a mostani felolvasást megtenni. És addig a gyülekezet akkor énekeljen, 165. dicséretünk 3., 4., 5. versét. Csodálatos felség, hadd dicsérlek téged, hadd szolgáljon lelkem néked.
Egy rövid kis mesét hallgassunk meg, és tulajdonképpen egy vagy két gyerek lesz csak az, aki ugyanazt mondja, ami ki lett ráosztva. Egy kis rögtönzött műsort hallunk, és köszönjük szépen a megértésüket, és szerintem így is a mondani való át fog jönni.
Mese egy kicsi kézről. Volt egyszer egy kicsi kéz. Egyik reggel úgy döntött, hogy valami hasznos dolgot fog tenni. Segíteni fog másoknak, másokon. Már épp indulni készült, amikor egy kicsi láb így szólt hozzá.
Ne menj egyedül, várj, majd én elviszlek.
Rám is szükségetek lesz, ha beszélni kell.
Mondta a száj, és ő is menni akart.
De hogy fogjátok meglátni a szenvedőket, ha én itthon maradok?
Kérdezte a szem, és ő is csatlakozott a többiekhez. A kicsi szív nagyot dobbant. Mivel ő volt a legérzékenyebb mindközül, el is szomorodott, hogy őt nem is hívják. Meghallotta a fül a kicsi szív sóhaját, és ezt mondta.
Én hallom a sóhajokat, és azt is, ha valaki sír. Én is veletek megyek, de a kicsi szív nélkül nem mehetünk sehova. Ő az, aki együtt tud érezni a szenvedőkkel.
Menjünk együtt!
Jelentette ki örömmel a kicsi kéz. Milyen jó, hogy nem kell egyedül menjek, gondolta magában, és boldogan útnak indultak. A szem már az első utcasarkon észrevett egy koldust. Szólt a lábnak, hogy álljon meg. A szív megremegett, amikor látta a didergő koldust.
Nincs pénzünk.
Ijedt meg a kéz.
Nincs mit adjunk neki.
Bújjunk oda hozzá, jószorosan is melegítsük meg.
Javasolta a szív nagy örömmel.
Így is tettek. Megmelegítették a koldusnak nem csak a testét, hanem a lelkét is szeretetükkel. A koldus hálálkodott. A fül elmondta a többieknek a koldus szavait. Nem sokára tovább mentek. Az utca túloldalán a szem megpillantott egy öreg nénit, aki meggörnyedt a sok csomag alatt. A láb odafutott, a kéz pedig átvette a teher felét. A nénike mosolygott, a kicsi szív erre nagyot dobbant. Haza kísérték. A nénike nagyon hálás volt. Épp hazaindultak, amikor a kihalt utcán, a járda szélén ülve, a szem egy gyermeket pillantott meg.
Oda megyek,
mondta a láb.
Sír,
mondta a fül.
Miért sírsz?
Kérdezte a száj.
Már nincs senki,
zokogta a gyermek. A szív nagyon szenvedett.
Elkéstünk,
kiáltott a kéz. Oda kuporogtak a gyermek mellé. Nem tudtak adni semmit neki, de a kicsi szív nagyon szeretett. A kicsi szem könnyezett, a kicsi fül és láb csendben ültek. A kicsi száj hallgatott. A kicsi kéz megölelte a gyermeket, és együtt ültek az utca kövén.
Nagyon szépen köszönöm, és azt hiszem, hogy mindannyiunknak ez a feladata, hogy lássuk meg, halljuk meg, induljunk el, érezzünk együtt, bátorítsunk, vigasztaljunk. Jézus ezt a feladatot adja nekünk, és vigyázzunk, ne késsünk jót tenni senkivel. Erről szól a következő kánon, amit megtanulunk, vagy elénekeljük, hiszen már tanultuk. A 770. éneket keressük ki a barna könyvből.
Hallod-e Jézus hívását, hangzik az ő szava, légy követője, add neki szívedet, lépj a nyomába ma. Főleg a fiatalabb korosztálynak, de szerintem már minden korosztálynak ismerős lesz az ének. Énekeljük egyszer el. Hallod-e Jézus hívását, hangzik az ő szava, légy követője, add neki szívedet, lépj a nyomába ma. Hát ez csodásan megy, hát ezt nem is kell többször egy szólon beénekelni, mehet rögtön kánonba. Annyira hadd hívjam fel a figyelmet, hogy amikor meg fogunk állni majd a végén, akkor aki ott áll meg, hogy hallod-e Jézus hív, ott nem kell a hívását tovább mondani, hanem oda van a zárójelbe írva, hogy hív, ott kell megállni, és a harmadik sorban is légy követője, nem mondjuk tovább, hogy add neki szívedet, hanem légy követője te. És akkor a négy szólam az úgy fog feloszlani, hogy az első szólam a első sorokban ülő gyerekek, a segítők, második szólam a jobb oldali padsorban a többi ember,
harmadik szólam a baloldali padson a többi ember, negyedik szólam pedig a hátsó sorok presbiterek is ide tartoznak. Jó? Úgyhogy még egyszer egyben énekeljük, és aztán mehet rögtön négy szólam a kánonba. Természetesen karzatok segíthetnek az adott oldalhoz.
Hallod Jézus hívását, hangzik az ő szava, légy követője, ad neki szívedet, légy a
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. A következő emléklap kiosztásától se kell félni, 3 perc alatt meg lesz. Azt szeretném kérni, hogy akkor a gyülekezetünk lelkésze és gondnoka jöjjön ki, és az alsósokat kérem szépen, hogy ide minden általános iskolába járó alsós legyen szíves ide kijönni, és az elsősök jöjjenek ide legelőre. És az elsősök, ahogy mondtam, 16-an vannak, és ezek közül 3-an vannak most itt, és egy valakinek viszont itt van a nagy testvére, hogy ő neki majd azt odaadjuk.
Mondhatom. Igen. Bártfai Botond, igen. Nyitrai Timea, Ifjú Vince.
És nagyon ügyesek voltak az elsőben. Köszönöm, ti már vissza is mehettek a helyetekre. Másodikosok, gyertek ide előre, hadd lássam pontosan, hogy kik vagytok itt. Másodikosok 25-en vannak a csoportban. Mindjárt nézem, valaki beteg is.
Gál Gréta. Hadnagy Kata. Magyar Botond, Szerényi Dániel, Szűcs Berta, Varga Domos.
Köszönöm szépen, ti is elmehettek a helyetekre. A harmadikosok 22-en vannak, ők jöjjenek ide előre most.
Bozsó Gréta, Dobrosi Botond, Gulyás Gréta, Gál Szilvia, Kemény Eszter, Kuti Ármin Lucius, Tib Bori.
Köszönöm, negyedikesek, harmadikosok leülhettek. A negyedikesek 18-an vannak.
Apostagi Bálint, Báder Gyöngyi, Garsalui Szemi, Gondasára, Gulyás Bálint, Ifjú Iván, Léber Máté, Tibl Bence, Varga Máté.
Köszönöm szépen, ti is elmehettek. A felsősöket, a Pátyi iskolában tanuló összes felsőst kérem szépen ugyanígy ide, és az ötödikesek legyenek, akik ide állnak először. Az ötödikesek 22-en vannak.
Fodor András, Honner Aliz, Kovács Dávid, Magyar Zsombor, Szűcs Nóra.
Köszönöm szépen, leülhettek. A hatodikosok, ők 16-an vannak, 2 van itt közülük.
Igen, Király Száraz Dominik, Léber Ádám.
Köszönöm szépen, 7-esek, 14-en vannak.
Gábor Máté, Kozma András, Kozma Rebeka, Márton Fimikolt, Olasz Fanni, Székely Panna, Szilágyi Gábor és Zaletnyik Ádám.
8-osok közül nem jött el senki, de a zsejkének az a lapját elviszed neki? Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen, üljetek le. Ezt azért is csináljuk minden évben, hogy lehessen látni, hogy fontosak azok a gyermekek a gyülekezet számára, akik beiratkoznak református hittanra, és hogy szülőkkel együtt őket is várjuk Isten tiszteleteinkre, alkalmainkra. A záró énekünket keressük ki, a 472. éneket. A 472. éneknek a 3. és 4. versét énekeljük, ami szintén arról szól, hogy mi is a mi feladatunk a világban. Lelkek éjét osztatni fénnyel, reád az Úr ezt bízta. A himnusz előtt fogadjuk az áldást.
Amíg tehát van időnk, tegyünk jót mindenkivel. Semmifelől ne aggódjatok, hanem mindenkor hálaadással és imádsággal tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen.